a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
Stromateis, a korai kereszténység útmutatója, Farkas Adrien műsora.
Képzeljük el, hogy a Római Birodalomban vagyunk a második században, amikor újabb és újabb vallások próbálják átvenni a lassan kiüresedő sok istenhit helyét. Az új vallások közül az egyik a Jézus hit, ahogyan most nevezzük a kereszténység. Hol üldözik, hol senki sem törődik vele, talán akkor még nem is látszik, hogy a hatása felmérhetetlen lesz, és milyen gyorsan növekszik a Krisztusban hívők száma a birodalomban. Akkoriban még minden keresztény közösség úgy gyakorolja a vallását, ahogyan szeretné, és a hittételek sincsenek kikristályosodva, hol vannak még a zsinatok és a pápai enciklikák. Szüksége volt tehát az új vallás híveinek arra, hogy értelmezni tudják a tanításokat és a mindennapjaikat is jó keresztényként tudják élni. A korabeli műveltség egyik legnagyobb központja Alexandriában volt, ott dolgozott Titus Flavius Clemens, aki úgy nagyjából 150 körül születhetett és 215 körül halhatott meg. Ő görög nyelvű ókeresztény teológus, valószínűleg presbiter is. És most Alexandriai Szent Kelemen néven a keleti egyház szentje. És tulajdonképpen ő az első alexandriai egyházatja, bár ő még annyira közel állt az antik gondolkodáshoz, hogy vannak, akik csak egyszerűen egyházi íróként hivatkoznak rá. Egy biztos, ő alkotta meg a keresztény teológia számos alapfogalmát, erről is szó lesz ebben a műsorban. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok. Alexandriai Szent Kelemen három legfontosabb fennmaradt műve a propeptikos, a buzdítás, a fejdagogos, a nevelő, és a stromateis, a szőnyegek vagy szövedékek című mű. Valamennyi könyvet Tóth Vencár szerzetes tanár, a ferences szentföldi kusztódia komisszáriusa fordította, és valamennyi a Jelkiadó Ókeresztény Örökségünk című sorozatában jelent meg. Azzal kezdtük a beszélgetést Vencel atyában, ki is volt Kelemen.
Alexandriai Kelemen, Titus Flavius Clemens, így hívják latinul. Nem tudunk semmit a származásáról, a műveiben nem ír önmagáról. Tulajdonképpen az első szőttesben ír arról, hogy mely helyeken járt, hogy rátaláljon az igazi tanításra, az igazi tudásra, és a kereszténységben találta meg az igazi filozófiát. Alexandriai Kelemen járt Szicíliában, járt a Közel-Keleten, Athénban és egyéb magasan kvalifikált oktatási intézményben tanult.
Hát akkor nyilván egy jó módú családnak lehetett a gyereke, a könyvből rá lehet jönni, hogy azért ez egy magas társadalmi állású ember volt, már csak azért is, mert tanulhatott ennyi helyen, meg utazhatott, meg az életmódról is úgy beszél, akinek van rálátása.
Végül is a görög műveltségben abszolút részesült, irodalmi szempontból ismerte a költőknek a műveit, a platonista filozófiát nagyon ismerte, és hát természetesen a Szentírást is. Nagyon sokat idéz, mind a pogány szerzők műveiből, mind pedig a Szentírásból, ezért a klasszika filológia szempontjából is jelentős, hiszen olyan forrásokat közöl, amelyek máshol nem föllelhetők. Költőknek a műveiből töredékeket az ő írásaiból lehet ismerni. Kelemennek a gondolkodását, tehát a hitét meghatározta Úr Jézus Krisztussal való kapcsolata. A tanításában minden Jézus Krisztusra irányul. Azt mondja, hogy amint a héberekkel, a zsidókkal, vagy a választott néppel szövetséget kötött az Úr a törvény adásban, úgy a görögökkel pedig a filozófiában. És a filozófiát például úgy művelte, hogy nem horgonyzott le egy-egy filozófiai iskola mellett, hanem ami a hit szempontjából hasznos volt, és alátámasztotta a Krisztusba vetett hitet, azt fölhasználta. Platontól idéz rengeteget, Arisztotelészre is hivatkozik, Galénosztól is, illetve hát azt nem lehet pontosan tudni, hogy most Galénosztól vette, vagy pedig valami közös forrás, amit fölhasznált Galénosz is, meg ő is. Tehát akkor a filozófiáját, a platonista filozófiát, a filozófiának a tanításait, azt ahhoz igazította, ami a hit alátámasztását szolgálta.
Hát akkor mondhatjuk azt, hogy kereste azt, hogy mi az, ami alátámasztja, vagy mi az, ami megelőzi Jézust. Volt egy antik világ, és abba valahogy be kellett illeszkedni a kereszténységnek, ami azért sokáig egy vallás volt a sok közül. Átmenetet kellett biztosítani a gondolkodásba, és kontinuitást a közösséget, ezt jól gondolom?
Igen, adott volt az ősegyház hite, és ezt a hitet meg kellett fogalmazni különféle hallgatóság számára. Meg kellett fogalmazni a zsidók számára, meg kellett a pogány görögök számára, akik azért a filozófiában otthon voltak, a költészetben otthon voltak, a misztériumvallások gyakorlatában. Krisztusba vetett hitet meg kellett ezek számára fogalmazni. Na most a keresztény írók ezt tették. Ugye a keresztény filozófia tekintetében Alessandri Kelemen az az első, aki hát behatóan foglalkozott ezzel a kérdéssel, és tulajdonképpen megalapozta a keresztény filozófiának a művelését. Az ő munkásságától lehet beszélni arról, hogy keresztény filozófia. Kelemen volt az első, aki bizonyítottan használta alexandriai Filónnak a műveit. Ugye alexandriai Filón sajátos módon magyarázta a szentírást, az ószövetségi szentírást. Alexandriai intelligenciához tartozott. Volt Alexandriában egy nagyszámú zsidó közösség, és ők már nem nagyon tudtak héberül meg arámiul, görögül tudtak, a görög műveltségben részesültek, de hát a törvényt azt tanulmányozni kellett.
Görög fordítás, a szepta.
Ginta, igen, tehát a hellenisztikus műveltség az eléggé meghatározta azt, hogy a szepaginta elkészüljön, tehát 70-es fordítás, és Alexandriában görögül tanulmányozták. Filón az, aki először írt magyarázatokat bizonyos szentírási részekhez. Filón az 20 évvel korábban élt, mint Szent Pál.
És Jézusom, még csak nem is hallott.
Nem valószínű, hogy találkozott, sőt, még nem valószínű, hogy Szent Pállal találkozott volna.
Egyáltalán hallott volna róluk.
Igen, hát nem lehet bizonyítani. De az biztos, hogy Szent Pál is otthon volt a görög műveltségben, és a Filón is otthon volt, és a Filón magyarázta allegorikusan a szentírást, mégpedig úgy, hogy igénybe vette az Alexandriában kidolgozott, grammatikusok által kidolgozott szövegmagyarázó módszereket, ugye Régiani Telgenészhez köthető a homéroszi műveknek a allegorikus magyarázata. A természet filozófia szintjén allegorikusan magyarázni, mint például az istenek, amikor bizonyos elemeket személyesítenek meg. És lehet erkölcsi módon is magyarázni allegorikusan. Egy bizonyos név mondjuk, mely erkölcsi fogalmat takarja. Ezt a módszert, amit az alexandriai grammatikusok kidolgoztak, ezt alkalmazta alexandriai Filón a szentírásra. Az ószövetségi szentírást ő még erkölcsi szinten, erkölcsi vonatkozásban magyarázta. A Kelemen olvasta Filont, és ezt felhasználta azzal a különbséggel, hogy alexandriai Kelemen számára a megtestesülés központi jelentőséggel bírt. Tehát, hogy az isteni ige, akiről azért beszél Filon, mert a logosz az azért sztoikus filozófiának volt egy központi gondolata. Filón is beszél a logoszról, mint Isten szaváról, Isten gondolatáról, és alexandriai Kelemennél pedig az ige megtestesülése vált központi gondolattá. Abból a tényből indul ki, hogy az isteni ige az valóságos emberként látható alakban, az Isten látható alakban megjelent az emberek között. És már ő is úgy magyarázza a Szentírást, hogy Krisztussal és Krisztusra vonatkoztatva Jézus Krisztus határozza meg a Szentírás értelmezést Kelemen számára. De Kelemen még nem végzett rendszeres szentírás értelmezést. Ő küzdött egyrészt a gnoszticizmus ellen, másrészt pedig
Hogy volt ez a gnoszticizmus? Azért ezen nem menjünk túl, mert hogy ugye a gnoszisz az tudást jelent. Küzdött ellene, vagy beolvasztotta, vagy gondolkodott róla, vagy egymás mellé rakta a kettőt, pontosan mi történik, hogy van ez?
De nagyon bonyolult szövevényes rendszer a gnoszticizmus. Már az apostoli korban fölléptek olyan tanítók, akik azt kezdték el hirdetni, hogy ők nagyobb tudással rendelkeznek, mint az apostolok. Lehet, hogy összességében több ismeretanyag volt náluk.
Hiszen az apostolok egyszerű halászok
voltak. Az apostolok pedig ragaszkodtak a Krisztustól kapott hithez, a krisztusi tanításhoz. Alapvetően, amikor ugye a kereszténységgel találkozott a gnoszticizmus, akkor voltak olyan irányzatok, akik azt mondták, de legtöbb azért ezt tartotta, hogy a Biblia teremtő Istene az rossz, mert az anyagot teremtette. Az új szövetség az igen, az tényleg igen. A Biblia teremtő Istene helyett az igazi Istenhez kell eljutni, az ős atyához, aki láthatatlan, és ezt csak a tudás által lehet elérni. A tudást pedig csak a kiválasztottak számára adatik meg, és pedig egy adott tanító által. A gnoszticizmusnak sok irányzata volt, és különféle szisztémákról beszélhetünk, tehát rendszerekről, és ezeket a rendszereket vagy a tanítójukról nevezték el, vagy pedig a tanításukról, például voltak a valentiniánusok, markionisták, vagy appellész, és lehetne sorolni Karpokratész, lehetne sorolni sok tanítót, aztán bibliai alakról is neveztek el irányzatot, például a sétiánusok, ugye Ádámnak leszármazottja Sét, akkor ofiták, a kígyó, aki ott tekerget a paradicsom kertben, és a szülőket rávette, hogy engedetlenek legyenek az Istennel szemben.
Magyarul Kelemennek valami hatalmas nagy dzsungelben kellett valahogy irányt vágnia.
Hát rengeteget olvasott ebben az irányban, meg azért hallgatott is tanítókat. Nem volt azért olyan egyszerű a velük való küzdelem, mert hihetetlen műveltek voltak ők is. Nem a Kelemen volt az egyedüli, aki küzdött ellenük, hiszen Origenész is később, sőt, hát Kelemen kortársa volt valamilyen módon, Leoni Iréneusz, aki leírta az eretnekek ellen című munkájában az első könyvben a gnoszticizmusnak a lényegét, aztán a következő körben a cáfolatát, és a többi könyvekben pedig a katolikus, vagyis apostoli egyház hitének a kifejtését. Őtől nagyon sok ismeretünk van a gnosztikusokról. Maga a Strómateisznek a mondani valója is az, hogy bemutassa az igazi gnosztikusnak az alakját, mert a gnosztikusok önmaguk hirdették, hogy ők azok, akik a tudás letéteményesei. Kelemen ezt meg bemutatja, hogy nem.
És akkor most jöjjön egy részlet a Strómateiszből.
Az Úr megjelenése előtt a görögöknek tehát az igazságosság véget volt szükségük a filozófiára. Most pedig az istenfélelemhez válik hasznossá egyfajta előnevelésként azoknak, akik okoskodással szerzik meg maguknak a hitet. Hiszen azt mondja, meg nem ütöd lábadat. Példabeszédek 3.23. A gondviseléshez hozzáteszi a szép dolgokat, legyenek azok a görögöktől eredőek, vagy akár a mieink. Minden szép forrása ugyanis az Isten. Ám alapvetően az Ó és az Új Szövetség, ezt követően pedig a filozófia szép dolgainak a forrása. Meg lehet, hogy a görögök előzetesen megkapták ezeket, mielőtt még hívta volna őket is az Úr. Úgy nevelte ugyanis maga a filozófia a görögséget Krisztushoz, miként a zsidókat a törvény. Így hát a filozófia az út egyengetésével készíti fel a Krisztus által beavatottat.
Elmondása szerint rátalált Alexandriában egy tanítóra, akit a legjobbnak tartott, és hát...
Mikor tudjuk, hogy ki?
Nincs egyértelmű bizonyíték, egy bizonyos Pantainos nevű tanító, szintén Alexandriában. Van egy elveszett műve, a Hypotyposeis vázlatok című műve, ahonnan Cezáre Eusebiosz idéz, és ott Kelement idézi, a Pantainosra hivatkozik, mint tanítójára.
Ez már keresztény tanító?
Keresztény, persze. A tanítókat megfizették. Hogy Kelemen mit fogadott el, mit nem, azt nem tudni. Biztos, hogy a keresztény...
És családja nem volt.
Nem. Nem tudni, hogy most pap volt-e, vagy nem. Egyesek azt mondják, hogy igen, mások nem. Alexandriai keresztény közösséggel mindenféleképpen kapcsolatban volt a helyi egyházzal. Tanítványi kör vette őt körül. Ugyanúgy, mint Pantainoszt, vagy később Origenészt. Ugye Origenész egy emberültővel később élt, mint Alexandriai Kelemen.
Ugye nagyon jól ismerte azért az életet, hiszen a könyvében tényleg annyira színesen írja le azt az alexandriai világot.
De benne volt az alexandriai közéletben. Hozzá kell tenni, hogy Alexandria azért világváros volt, és a tudománynak a fellegvára, ne felejtsük el, ott volt két könyvtára, Muszájon és a Szerapeljon. És a keresztényeknek is volt egy úgynevezett skriptóriuma. Nyilván közük volt valamilyen szinten a zsidó közösség könyvtárához is. Ha Alexandriai Kelemen műveit sorra vesszük, akkor láthatunk egyfajta egymásra épülést. Első műve az úgynevezett térítő, ezt én találtam ki, hogy ez úgy lenne legjobb lefordítani, mert protreptikosznak hívják görögül. Ez, ennek az a lényeg, hogy ez egy szónoki műfaj. Két részből áll, lebeszélek valamiről, és rábeszélek valamire. És alexandriai Kelemen is ezt a műfajt alkalmazza, amikor lebeszéli az intelligenciát, a körülötte lévő pogány intelligenciát, a görög intelligenciát, a bálványimádásról, a misztérium vallásokban való beavatottságról.
Mithrász kultusz volt a legnagyobb vetétása a kereszténységnek.
Meg az eleusziszi misztériumot. Tehát lényeg az, hogy ezekről lebeszéli a keresztényeket. Ugye Krisztus beállítja, mint igazi Apolló.
Legyen mihez kötni az olvasóinak.
Persze, nagyon érdekes az is, hogy a keresztények...
Én azért Apollon is egy napisten asszociáció, és azért Jézus is egy sol invictus, egy legyőzhetetlen
pontosan.
Nap.
Pontosan. És rábeszéli a hallgatóságát, hogy a valóban létező Istent imádja.
Ez volt az első nagyfordítási munka, akkor utána jött
a nevelő. Ez a pedagógus. Hát ez elmondja, hogy egy kereszténynek hogy kell viselkedni a világban. Egy napnak a programját veszi alapul, hogy kell az evés iváshoz viszonyulni, az öltözködéshez.
Családi élet, szórakozás.
Nagyon sok oldalt szentel, nagyon sok fejezetet szentel a cicomászkodásra, hogy ez miért nem jó.
Itt a lebeszélés filozófiáját alkalmazza.
Igen, azt is, az, hogy egy keresztény különféle élethelyzetekben hogy viselkedjék. A nevelő megtért mi alatt elvezeti a tanítóhoz, addig elmagyarázza neki, hogy kell viselkedni a világba, és akkor elérkezik a tanítóhoz, ez úgynevezett didaskalos, csak nem azt a nevet adta a művének, hogy didaskalos, hogy ne legyen azért annyira egyértelmű, mert itt az igazi isteni misztériumoknak a megismertetéséről van szó, de nem közvetlenül és nem direkt módon, hanem csak a beavatottak számára. Ez egy keresztény ezoteria gyakorlatilag, keresztény ezoterikus könyv, hogy azok számára, akik megértik. És a műfajt is pontosan ezért választja meg, ez egy miscelláne a műfaj. Főképp a filozófiának a műfajak. A szőttesekhez hasonlítja ezt a műfajt. Ahogy egy szőttest különféle színű fonalakból azért mégis megtervezetten szőnek egybe, amikor kész van ő, akkor egyfajta szőnyekként kiterítve látható. Hát ugyanígy készítette el ennek a szellemi változatát, tulajdonképpen azt lehet mondani. Élvezetes, hát itt oda kell figyelni nagyon, mert van egy téma, amit úgy elkezd, akkor ejti a témát, és akkor egy másik helyen újra előbukkan, előkerül. Tehát észben kell tartani, hogy mikor, hol mit mondott.
Végül is mit mond nekünk? Kelleme, miért jó nekünk, hogy keresztények vagyunk?
Hát egyrészt ragaszkodunk az igazsághoz. Azzal kezdi az ember, hogy elfogadja Isten teremtőjének, akkor elfogadja Jézust megváltójának, tehát ez a hit. Ez az Istenhez, Krisztushoz való ragaszkodás. És akkor a lélek bejár egy utat. Ugyanúgy, mint egy beavató, mint egy pogány beavatási szertartás során, hogy vannak a kisebb misztériumok, és van előképzés, a misztériumra való ráhangolódás, a tudatlanságból, a megtisztulás útján fölkészül a titoknak a befogadására, és akkor van egyfajta megrendülés a titok előtt, és a legvégén a legmélyebb beavatottságba, állapotába kerül, ugye ez a megvilágosodásnak a fázisa. Ez az út azért nem könnyű, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal van tele, de az örökké valóságnak a valóságos ígérete, a valóságos a ténye az azért az embert motiválja, hogy igenis kitartóan mélyüljön el Isten titkaiban, Isten misztériumaiban, hogy minél jobban megismerje az Istent.
Arról pedig, hogy hogyan kell jó keresztényként élni, alexandriai Szent Kelemennél a Nevelő című könyvben olvashatunk, hallgassák meg, hogy mit.
Az élvezetek betorkoló fényűzés hajóroncsként nehezedik az emberekre. Elüt ugyanis a valódi ízlésességtől, mint ahogy sokak finom élvezetektől édes, ugyanakkor dicstelen élete is. Mert az ember természettől fogva magasabb rendű, büszke és szépséget kereső teremtmény, hiszen az egyedül való Isten alkotása. Gyomra körül forgó élete pedig hozzá nem illő gyalázatos, csúf és nevetséges. Leginkább elüt azonban az isteni természettől az élfhajhászás, a struccokhoz hasonló táplálkozás, valamint a disznókhoz, illetve kecskékhez hasonlító párzás, mert az élvezetet jónak tartani tökéletes ízléstelenségre val. A gazdagság szeretete eltántorítja az embert a helyes életviteltől, és ráveszi, hogy szemrebben és nélkül tegyen rút dolgokat, amennyiben csak arra van módja, hogy mint valami vadállat eltelhessen mindenféle ételekkel és italokkal, meg érzéki gyönyörökkel. Ezért a legritkább esetben lesz része az Isten országában. Ha pedig egy nálatok egyszerűségben nevelkedett ember mindvégig kerüli a fényűzést, könnyebben el tudja viselni az őt ért nehézségeket is. Valahányszor elkerülhetetlen megpróbáltatás, félelem vagy szomorúság éri, az önként vállalt szorongattatás gyakorlataitól megedződve kerekedik felül mindezeken. Ezért aztán nincs a földön hazánk, úgyhogy megvetjük a földi gazdagságot. A takarékosság a leggazdagabb birtoklás, mert folyton ott van a kiadásoknál, hogy mire és mennyit illik költeni. A kiadások ugyanis költségek. Arról, hogy miképpen éljen urával az asszony, a kétkezi munkáról, a háztartás vezetéséről, a szolgákkal való bánásmódról, ezen felül a házasság időszerűségéről, valamint arról, hogy mi felel meg az asszonyoknak, a házasságról szóló beszédben értekezünk. Ami a neveléshez tartozik, azt most kell vázlat formájában előadnunk, kihegyezve a keresztények életére vonatkozóan. Sőt, a legtöbb dolgot már elmondtuk, és a nevelés során megvalósítottuk.
Mindenki ismer, ez a 100 évvel későbbi Szent Ágoston. Ő egyébként például a Kelemenre támaszkodott.
Hát azt én nem tudom. Ő Ágoston az új platonikusokat olvasta főleg. Otthon volt Ágoston a filozófiában teljesen. Ez hihetetlen művel, brilliáns művetséggel rendelkezett. Tehát a görög-latin irodalomban is. Igaz, görögül nem írt az Ágoston.
Akkor beszéljünk arról, hogy ez Stromateisza címe, amit szőtteseknek fordítunk magyarul, majd a fordításról is beszélünk. Mit kell tudni irodalom történeti szempontból erről? A Stromateisza az akkor egy bevált, ismert műfaj volt, vagy ezt ő teremtette meg?
Nem Clement teremtette meg ez. Tulajdonképpen a filozófiának a műfaja, amit miszcelláneának is szoktak mondani. Az egésznek a lényege az, hogy hát szőttes, egy szőttes szőnyeget képzeljünk el, ahol különféle mintákat láthatunk, de nem föltétlenül rendezett sorba állítva, hanem megfelelő módon, esztétikusan elrendezve. Tehát, ahogy egy festő egy képet.
Hogy leír. Egyébként a posztmodern, vagy hát ezen a modern irodalomban ez teljesen rendben van, hogy felbukkan egy történet, száll, aztán elvész, belesző egy másik helyről vett dolgot, például egy anekdótát.
Ugyanaz más szempontok szerint.
Már a női magazinok szintjén ad tanácsokat, utána meg a legmagasabb filozófiai értekezést folytatja. Nekünk 21. századiaknak ilyet olvasni természetes, de hát akkor is természetes volt, tehát ismerték ezt?
De a filozófusok mindenféleképpen, mert olvastak ők azért miszcelláneákat. Hát ugye Gellius attikai éjszakák az is ebben a műfajban íródott. Kelemen vázolja ezt, hogy tulajdonképpen a Stromateisznek mi a lényege, és hasonlatokkal mutatja be. Tehát például egy arborékert, ahol a növények látszólag rendezetlen módon vannak elhelyezve, de mégis az összkép az mégis csodálatos látványt nyújt, és azt lehet mondani, hogy ne ez így tökéletes, vagy akár egy zenemű, különféle hangszerek szólalnak meg, mindegyik a saját szólamát játsza, és adódik belőle egy szimfónia. Tehát valahogy így kell elképzelni a szőtteseket is, Stromateist is. Hát ugye Stromateus az angolul ez a patchwork.
Tehát... Sok kis darabból összevart egység.
Igen.
Na de ezt milyen volt fordítani? Ugye most már a harmadik kötet, vagy negyedik is megvan?
Hát megvan a harmadik.
A harmadik 10 éves munka volt legalább az elsőtől kezdve, lehet, hogy több. Én tudom, hogy ez egy hatalmas munka volt, de mik voltak a legnehezebb dolgok? Például, hogy utána kellett olvasni egy csomó mindennek, olyan görög szavaknak, aminek a jelentését komoly munkák elolvasása után lehetett pontosítani. Ugye jól emlékszem?
De igen, Kelemennek a stílusa nagyon csiszolt, választékos, hát mivel hihetetlen olvasottsággal rendelkezett, és maguk a fogalmak. Fogalmat alkotott tulajdonképpen, a keresztény filozófia számára fogalmat alkotott.
Mondsz, például
ott van a hit. ez a pisztis. Ugye platoni filozófiában a hit az véleményt jelent. Vélemény nézett. A keresztény filozófiában pedig a Krisztustól kapott biztos ismeret, tehát az igazság ismerete, és ez az alapja annak, amit szintén hitnek nevezünk, hogy Krisztushoz való ragaszkodás. Az a bizalom, az a ragaszkodás. És Kelemen erről ugye...
Hát nem egy pusztán szellemi működés, hanem egy lelki.
Igen, Kelemen erről ír is, hogy az ember átültetéséről van szó, a világból kivenni, és átülteti az ő saját virágos kertjébe, Jézus. És ez az, amikor az ember eljut a hitre, a Krisztushoz, ugye meggyökeresedik Krisztusnál, és Krisztushoz ragaszkodik. És ez a ragaszkodás, ez a Krisztussal való együttlét, ez a hit, meg a bizalom. A hitnek van egy sémi háttere is, minden nap imádkozzuk, és az imádságnak a végén ott van az amen. Ugye az aman az azt jelenti héber nyelvben, hogy valahol én megvetem a lábam, keresek egy biztos pontot, és akkor nekiveselkedek valaminek. Hát attól függ, hogy milyen égetősben használjuk. Valakire, mint egy biztos pontra támaszkodok. Tehát a Krisztusba vetett hit ez igazából az. És így azért elkerülünk a görög platonista filozófia gondolatkörétől a keresztény filozófia gondolatköréig, és ezt pisztisznek hívja a Kelemen. És ír is erről, tehát tárgyalja a hitnek, a pisztisznek a fogalmát. A másik ilyen, azt a gnosztikusokkal kapcsolatosan tárgyalja, ez a koinónia. Ez egy szintén érdekes fogalom, annyit jelent, hogy közösség. Tehát közösség, két embernek a közössége is, házassági közösség, meg ugye férfinőnek a kapcsolata, a szexuális kapcsolatra is lehet érteni, és jelentheti a Krisztussal való közösséget is, a koinónia, és jelentheti az adományt, adakozást, tehát közösséget vállalok a szükséget szenvedőkkel.
Hogy is mondják ezt közteherviselni?
Az a liturgia. Az a liturgia.
Abból lett a liturgia?
Hát a közmunka. Közös, igen.
De ma is tanultunk valamit, szóval hogy is van?
A közösségért végzett kötelezettsége az a liturgia. Tehát a koinónia az Kelemenél az adakozás, az ajándékozást is jelenti, hogy valaki a rászorulóknak jó szívvel ad, jó szívvel adományoz. Ez is koinónia.
Tóth Vencel ferences szerzetest, a ferences szentföldi kusztódia komisszáriusát hallották Alexandrei Kelemenről és a Strometei című háromkötetes munkáról, amit Kelemen többi művével együtt ő fordított görögből. A könyvekből vett részleteket Varga János olvasta fel, én pedig a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andrea nevében is búcsúzom, Farkas Adriánt hallották.